Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Van egy naivitásunk, ez pedig az, hogy hát ha szerelemmel indult a kapcsolat, szenvedélyes szerelemmel, átéltem, hogy mennyit jelentesz nekem, hogy te vagy a nagy ő, te vagy az igazi, blablabla. Hogy ez, minthogyha már önmagában is tulajdonképpen szinte biztosíték lenne, hát veled éltem meg, hát rád vágyakoztam, majd meg bolondultam, majd meg őrültem, akartalak és a többi. És közben pedig éppen a szerelem ihletettségű társkapcsolatnak az alap logikája és dinamikája, hogy előbb-utóbb biztonság, és legyél mindig az enyém, és birtoklás, és közel, és kiszámíthatóság, és elköteleződés, és ez negatívan hat a szenvedélyre. Nem jó hír. Hogyan őrizhető akkor meg? Hogyan eleveníthető föl, stb. A szenvedélytüze? Megcincál bennünket az élet. Jönnek a természetes csalódások. Rájövünk, hogy most két dolog között választhatunk. Az egyik, hogy a társunk tényleg igazi, de kócos. Vagy mert kócos, nem ő az igazi. Ez egy egzisztenciális döntés. Van-e kócos igazi? És aki azt mondja, hogy van kócos igazi, ő tovább megy a játékba. És aki azt mondja, nincs kócos igazi, akkor keres mindig egy olyan nőt, aki nem kócos. Ez egy-két randig így szokott lenni. És akkor ő sose kócos, ez az, így van, ezt kerestem. Nem kócos. Akkor igazi. Lehet. De itt azt mondom, igen, van kócos igazi, hát kicsit olyan bénán hangzik ez, de valamit egy egész más minőségben áthozunk, és megőrzünk, és megnyerünk abból, ami itt veszni látszott. Már nem úgy, ahogyan csecsemőkorban, és óvodáskorban, és serdülőkorban ezt vágytuk, hogy ez hogy fog beteljesedni, mert nem úgy teljesedik be, de valami mégis beteljesedik. Ez a harmadik lépés. És most mindig erről beszélünk, hogy innen indulunk, akkor van a veszteség, a fájdalom, a szomorúság, és aztán hova érhetünk el? Hát már, ha értitek, na. Ugye az első így szólt, hogy itt átéljük azt, hogy szavak nélkül hangolódjám, szavak nélkül talált ki a szükséget, szavak nélkül törzsbe őket, szavak nélkül ne kelljen szólni, csecsemőkor ezt nem ragozom már a végtelenségig, tudjuk jól. Szavak nélkül csecsemőnek nincsenek szavai, mégis megéri azt, hogy valaki gondosodik róla, ja, ennyi már elég, na. De akkor itt átéljük ugye a női természet drámai karakterét, a férfiak is. Tehát ha férfiak vagyunk, hanem a női természet drámai karakterét átéljük, amit így fogalmaztunk meg nagyon röviden, látjátok, gyorsan mondom az ismétlést, azért, hogy az új anyagra is maradjon idő. Igen, hogy legyünk hatékonyak az idővel. Ez így szól, ha nem szólok, nem csinálja, ha szólok, csinálja, de az már nem olyan. Ez a női természet drámai karaktere, amit mi férfiak is átérünk. Tehát így úgy tűnik, hogy veszni látszik az, hogy valaki, akit szeretek és szeret, és azt gondoltam, ő az igazi, szavak nélkül rám hangolódva megadja azt nekem, amire szükségem van, úgy tűnik, ez veszni látszik. De a harmadik lépés, megtapasztaljuk, hogy mit jelent a szavak előtti világnak a jelenléte a kapcsolatunkban. Hogy mit jelent az a három ősi nyelv például, az érintés nyelve, a másikért való cselekvés nyelve, az érzéseknek és az érzelmeknek a nyelve, amin beszélünk anélkül, hogy szavakat használnánk. És ha van valami, ami egy kapcsolatot összetart, az az, amikor itt nagyon nehéz, és én energiát fektetek bele abba, hogy együttérző legyek veled. Hogy éppen te vagy az, aki idegesítesz, bosszantasz, dühítesz, csalódást hozol rám, és én mégis hajlandó vagyok arra, hogy együttérző legyek veled, és az érzelmi összetartozásomat veled fönntartsam, szavak nélkül. És akkor valamit megnyerünk abból, ami itt veszni látszik. És aztán vannak olyasmik is, amit soha nem mondunk, se te nem mondod, se én nem mondom, de tudjuk, hogy van. Tudjuk. Valami, ami szavak nélkül tart bennünket össze. És tudjátok, hogy a legmélyebb spirituális élményeinket is, hát el se tudjuk mondani szavakkal. Valamit mondunk róla, vagy belőle, a szavak nem fejezik ki. Milyen nagyszerű dolog, valaki elevenen őrzi magából azt, amit szavakkal nem is lehet kimondani. De lehet érezni, és át lehet élni. És bele lehet tenni ennek a kifejezését egy érintésbe, vagy egy ölelésbe. Vagy a másikért való cselekvésbe. Szeretek, érted, élek. Na, fogom és lemegyek helyetted a szeméttel. Na, puszi mindenkinek. az első szavak nélkül, második találja ki. Ugye az itt van, találja ki. Magától találja ki. Itt átéljük azt, hogy de nem találja ki, pedig már ráutaló magatartást is tanúsítottam. Ugye? Megálltam a bolt előtt. Ó, igen, itt kapni kenyeret. De semmi. Tudom, hogy itt lehet kapni kenyeret, mondja a férfi. Tudom jól. Jó? Na. Harmadik. Legyen kedve hozzá. Itt vagyok megint. Legyen kedve hozzá. Hogy mit jelent az, hogy ez a férfi ezt nekem mondja, senki másnak nem mondja, senki más kedvéért nem menne, az én kedvés. Úgy engedett a pillanat varázsának. Hogy ezt értem teszi, másért nem teszi. Olyan érdekes volt, lefagyott a számítógépem, de nagyon. Tehát úgy, hogy amit én tudok azzal, hogy élet legyen benne, na, az nem segített neki. Fölhívtam egy kedves barátom, help! És akkor el kellett vinni, meg újra telepített, nem tudom, és akkor végül azt mondta, na jó, de hát ez egy komoly munka, meg mi, és mivel tartozom? Neked ingyen. Ez a neked. És mondhatod, hogy jó, ez most, de milyen jó azt hallani, hogy neked. Hogy neked csinálom. Ezt neked megcsinálom. És akkor még mélyítsük ezt el. Azt, ott legyen hozzá kedve magától, legyen hozzá kedve. Itt azt mondja, hát de nincsen. Hát de nincsen, mit csináljunk vele? Hát nincsen. Hát, na. Hát most a férfi azt mondja, hát kedvem máshoz van. Arra meg te húzod az orrod. De nagyon hasonlót él át a nő és a férfi, csak más helyzetben. Csak amit átélünk, nagyon hasonló. És akkor egyszer csak azt mondom, hát tulajdonképpen, de érdekes, az még most is fáj, hogy a Dezsőnek nincs kedve eljönni kedre. De egy valami most kiderült azzal, hogy eljött, hozzám van kedve. És azért az mégis egy picit több, nem? Hozzám van kedve, hiszen azért jött el. És egyszer csak nem ahhoz kapcsolódok, hogy nem volt kedve kedre jönni, hanem ahhoz, hogy azzal, hogy eljött, továbbra sincs kedve, de hozzám van. Azért van itt, mert hozzám van kedve. Ez talán jobb is, mint hogyha kedhez lenne kedve hozzám, meg nem. Inkább ez.
4.
Ugye itt az van, amit csecsemőkorban élünk meg, minthogyha vágyainkkal teremtenénk. A vágyaimmal teremtek egy világot. Vágyok valamire, és egyszer csak van egy személy, aki nem tudom, érti a vágyat. Mit tudom én, hogy mit csinál a vágyal? Egyszer csak beteljesíti. Hát mintha elég lenne vágyakozni. Híha. Kutatások szerint azt tudjátok, hogy aki túl sokat vágyakozik, túl sokat fantáziál, álmodozik azon, hogy szeretné, meg mint szeretné, az már a teljesítmény ellen hat. Képzeljétek. Az derült ki, ezt emlékszem erre, hogy azt kérték diákoktól, hogy nagyon képzeljék el, hogy 5-öst kapnak. Úgy nagyon fantázia, úgy feküdjenek le. És az derült ki, hogy ez a teljesítmény ellen hat. Azért, mert maga a vágyakozás is már tulajdonképpen egy jó élmény. És nem tanulunk, hanem vágyakozunk. Szóval, igen, az 5-ös is, de jó lesz, mert kapok egy 5-öst, és tenni fog. És... Tehát van hajlamunk arra, hogy az legyen bennünk ebből az alapélményből, hogy a vágyakozással egy világot tudunk teremteni. És az az érdekes, hogy bizonyos szempontból tényleg meg is teremtjük ezt a világot. Ide bent. Csak egyre kevésbé kapcsolódunk a realitáshoz. Mert csecsemőkorban elég, ha mi vágyakozunk, a többi a szüleinken múlik. Ugye itt azt éljük át, hogy főleg, hogyha te mondjuk szeretet mohóságtól szenvedsz. Tudjátok, a szeretet éhség nem az, mint a szeretet mohóság. A szeretet éhség betölthető, a szeretet mohóság nem. És főleg, aki szeretett mohóságban él, ő benne mindig van egy űr, általában innen csecsemő, magzati, gyerekkor, És azt akarja, hogy a párja ezt az egész űrt töltse be. Szeresse őt úgy, ahogy anyukája nem szerette. Szeresse őt úgy, ahogy apukája nem szerette, de kellett volna. Azt, hogy kapja meg a társától, mert ő az igazi, ugye? Akkor azt mind. És itt egyszer csak, hogy a szeretett mohóság azt jelenti, hogy aki szeretett mohósággal él, általában ezt nem is tudja, mert ő maga következőt mondja, tulajdonképpen felnőtt ember, de innen éli meg az életét, és a kapcsolatait, és azt mondja, hát én csak egy kis szeretetre vágyom. Hát egy kis megértése, annyira sok ez, hogy legyen egy ember, aki hozzám ér, valaki, aki hogy kedves velem, vagy megért. Hát ez lenne olyan sok. Ez a csecsemő azt mondja, hogy nekem elég ilyen kevés is. De mikor egy felnőtt ember ezt várja egy másik felnőtt embertől, az meg sok. Az sok. Hogy én mindig úgy álljak rendelkezésre, mint hogy a csecsemő azt mondja, hogy nekem elég vágyakozni, és te gyere, jön a vágy, és te gyere, jön a vágy, és te gyere, jön a vágy, és te gyere. Azt tudjátok, hogy leírják a társkapcsolat fejlődési ívét, azt mondják, hogy körülbelül olyan, hogy a szerelem hormonális bumja után kezdünk elfáradni abba, hogy a társunk vágyait kielégítsük. Tehát aki mondjuk nagyon ráedz, ugye ez 3 év, akkor nagyon durván rátoltad magad egészségedre. Tehát 3 év után az a természetes, hogy kezdünk egy kicsit fáradni abban, hogy úgy állandóan a társunk vágyait lesegessük. Ezt az én is vagyok, na. Na, én például jó pörköltöt úgy benyomnék most. Reform étterem megint. Megőrülök ettől, reform étterem. Az azt jelenti, hogy éhesen megyek haza. Jó kis reform. Jó. Tehát a másodiknál átélem, hogy hiába vágyakozom, és főleg, hogy valódi, emberi, igazi, természetes vágyaim vannak. Egyszer csak arra jövünk rá, mert mindig sok mindent mondhatunk itt, hogy kétség kívül vannak különbségek a vágyaim között. És hogy végül is vannak a legmélyebb vágyaim. És hogyha a legmélyebb vágyaimat nézem, most egy felszínesebb vágyam, érthető természetes emberi vágy, hogy legyen ma is így, és holnap is így, és most ezt is add meg, és azt is. De mondjuk azért a legmélyebb vágyam nem az, hogy minden nap ezt, meg mindig így, hanem az, hogy egy legmélyebb vágyam több is van, de például az egyik, hogy olyan jó, hogy legyen egy társam. Hogy ne legyek egyedül. Hogy legyen valaki, akivel megosztottam az életet. És tulajdonképpen ez a vágyam beteljesedett. Mert van valaki. Emlékeztek erre az amerikai férfi panaszkodott az argentin nőnek. És akkor mondja ez az amerikai férfi, hogy már második válás. Hát én nem ezt gondoltam erről. Hát azt hittem, hogy... Csak úgy, mint a szeretett mohóságtól szenvedő ember azt mondja, hogy hát tulajdonképpen én egy olyan kevés dologra vágyom, egyszerűen csak arra, hogy hadd éljek egy olyan emberrel, akit szeretek. Hát most magunk között szóval ez egy akkora vágy, hogy olyan emberrel akarok élni, vágyok élni, akit szeretek. Hát de most a második házasságom ment már tönkre. Hát nem egy nagy vágy ez. És erre az argentin nő, így kihúzta magát, 160 centi, tangó mamma, most mondja, na fiatal ember, ez nálunk másképp van. Mi szeretjük azt, akivel élünk. Hogy ez a különbség. Szóval, olyannal akarok élni, akit szeretek. Mi szeretjük azt, akivel élünk. Hát ha azt se szeretem, akivel élek, akkor kit. Következő, vágyakozás, hogy... Mondjuk a keleti misztika vagy logika azt mondja, hogy szabaduljunk meg a vágyainktól. A nyugati inkább azt mondja, hogy tanuljunk meg szabadon vágyakozni. Szerintem az emberi teljesítő képesség egyik legzseniálisabb mozzanata, mikor valaki szabadon vágyakozik. Szabadon vágyakozni, ez alatt azt értem, hogy a vágyaimhoz nem kötök elvárásokat, hanem vágyakozom. Legtöbben azt mondjuk, hú, erre vágyom, arra vágyom. Valójában elvárásaim vannak. A társammal, az élettel. Azt mondja erre egy zseniális pszichológus, ezt így fogalmazta meg, a legtöbb ember tulajdonképpen szerződést köt az élettel. Azt mondja, na élet, ide figyelj, én többé-kevésbé rendes ember leszek, te meg add meg nekem azt, hogy. És utána az életünket perben töltjük Istennel, mert nem adja meg. Na. Úgyhogy nem is megyek vasárnaponként misére. Ha miért is mennék? Mert így is még én pozitívba vagyok. Nem csaltam, nem loptam. Annyit. Akkor miért nincs itt az igazi? Na. Majd lesz igazi, megint megyek. Szerződésben vagyunk az élettel. És ezt mi kötjük meg, mi találjuk ki, hogy, mi, hogy én mit adok, és akkor ő meg mit adjon. Már az élet. Nem föltétlen Isten. Az élet mit adjon nekem vissza. Volt egy lelki vezető, Nemes Ödön atyának hívták. Mindig mondta a jegyeseknek, a társkapcsolat halála az elvárás. És akkor jön az elvárás. Na, jó. Tehát ide jövök, ugye most megint végigjöttem ugyanezen a logikán, és megélem azt, hogy de nagy dolog szabadon vágyakozni, és itt megélem azt, hogy a legmélyebb vágyaimmal, mikor szoros összefüggésben vagyok, ezek akkor is töltenek engem, emberré tesznek, hogyha nem teljesednek be. Akkor vagyok rosszul, ha vágyakozáshoz elvárásokat kapcsolok. Ha szabadon vágyakozom, akkor is jó, ha a vágy nem teljesedik be. Jó. Következő. Szeretnék itt csecsemő korban mindenható lenni. Ilyen csirivi csiribá, és már van is. Kicsit mocorgok, és megszületik. Ugye, gondolok, vágyok valamire, és ez ott van. Ez olyan, mintha én teremtenék mindenhatóság. Hogy akkor legyen minden úgy, hogy én akarom, legyen minden, alakuljon minden úgy. Ugye, hát mert hogy máshogy? És elmondtam ott, egy családi lelki nap volt, egy nagyon egyszerű helyzetet, hogy a férfi azt képviseli, hogy, a nő azt képviseli, hogy, és a kettő nem passzol. Hát most nem mondok példát, mert úgyis tudunk ezret. És föltettem ezt a kérdést, hogy kinek van igaza? Egyszer csak valaki a következőt mondta, ugye, amire lehet ilyenkor számítani, hogy kinek van igaza, a férfinek vagy a nőnek. És akkor valaki, tudjátok, van okosan azt mondta, most nem gúnyolódni akarok, hanem tényleg ez előrelátás. Azt mondja, hogy mindkettőnek igaza van. Hanem akkor az van, hogy azt mondom, kétség kívül, mondja a feleség, az én igazamat, hogy az tényleg igazság legyen, a te igazad egészíti ki. Úgy lesz az én igazam valódi igaz. És a férfi azt mondja, kétség kívül rájöttem, hogy az én igazamat a te igazad egészíti ki, mert úgy egyébként önmagában nagyon-nagyon töredékes. És te valami olyasmit képviselsz, ami az én igazamat kiegészíti. Na ez már igen. Tehát nem mind a kettőnek igaza van, hanem az egyik igazságát a másik kiegészíti. És a másik igazságát az egyik egészíti ki. Mert egyik sem rendelkezik az igazsággal. Az is szép lehet, hogy például hozok itt egy döntést, vagy megerősítem a döntésem, vagy egy újra döntés van, hogy azt mondom, hogy most már nagyon világos, egyre világosabb számomra, hogy te vagy az a valaki, akiért én mindent meg akarok tenni, amire képes vagyok. Hogy megpróbállak téged úgy szeretni, ahogy csak én bírok szeretni. Hogy tulajdonképpen, amikor megházasodtunk, akkor az történt, hogy szabadon választhattam valakit az egész földről. Egyetlen egy valakit, nem is kellett kettőt meg négyet. Egyetlen egy valakit, az a dráma is. És hogy ráleltem és fölemeltem, hogy akkor egyszer csak azt mondom, hogy hát megpróbálok úgy élni, hogy legalább egy ember legyen a földön, akit úgy szeretek, ahogy csak bírok szeretni. Hogy erre adom a fejem. Hogy valakit úgy szeressek, ahogy én csak azt egyáltalán képes vagyok. A többieket nem próbálom így szeretni. No, ez a könnyebbítés, ugye? Van. Őket úgy, ahogy, na, rendes emberként. De a feleségem más tészta. Őt meg úgy. Ez a mindenhatóság megőrzése. Nem tudom, este lefekszem, és azt mondom, biztos megvan nektek ez a jó élményetek, hogy este úgy lefeküsztök, és azt mondjátok, hogy ezt a napot én jobban nem tudtam volna megcsinálni. Én oda raktam magam, ahogy lehet. Ez egy jó nap. Ez a mindenhatóság megőrzése. Okay. Következő azt mondja, hogy itt csecsemőkorban átélem azt, hogy elég, hogy vagyok. Elég, ha vagyok. És tényleg gyönyörű, ahogy Beszörményi Nagy Iván mondja, az igazságosság rendje, hogy a csecsemő, amikor megszületik, akkor ő nem egyszerűen csak rászorul a szüleire, és akkor szeressék őt, és ő nem csinál semmit. Nem. A csecsemő a létezését adja a környezetének. A létezésével együtt hihetetlen sok bizalmat ad apjának, anyjának és nagyszüleinek. Oly döbbenetesen bízik a környezetében, hogy még ha akarná se, vonhatná vissza azt, hogy kiszolgáltatottá tette magát a szülei felé. Ugye minden felnőtt ember azt mondja, visszavonom ezt, odaadom, visszavonom, most már megvédem magam, most már nem adok annyit magamból, most egy kicsit hátralépek, most szabályozom a távolságot. A csecsemő nem. A csecsemő úgy odaadja magát nekünk, hogy minden felnőtt ember, akinek nem egészen sérült a szíve, hát csak nézzünk ki a fejünkből. Te csecsemő nem csak úgy van, hát a bizalmát ajándékozza a felnőtteknek. És hogy ezért tulajdonképpen lehet látni nem egyszer férfiak, akik egy egész más minőségben élték az életüket, születik a babájuk, és a csecsemő adta bizalom. Az, amire elkezdenek válaszolni. És Böszörményi Nagy Iván azt mondja, hogy tulajdonképpen ebből a helyzetből eredeztethetjük a felelősséget. Mert azt mondja, a felelősség nem azt mondja, hogy nem tudom, ez nyomja a vállam, meg azt sújtja a vállam, meg görnyed a gerincem. Nem azt jelenti, hanem, hogy valaki engem megszólított, és én megfelelek. Hogy a csecsemő a létezésével megszólít, és én pedig azzal, ahogyan megfürdetem őt, és elringatom, és nézem, és beszívom a babaszagot, ezzel válaszolok arra, hogy ő engem megszólított. A létezésével, és a létezése által adott bizalommal. Hát ezért ez lenyűgöző. És ezért ott van bennünk, hogy hát elég legyen, hogy én csak vagyok. És egy csecsemőnek elég is. Mert hát olyan bizalommal van, hát értitek. Tehát itt van ez, hogy elég, hogy vagyok. És itt akkor megélem azt, hogy hihetetlenül nem elég. Tehát azért, mert vagyok, már nem kapok köszönetet. Nem, rakd ide, tedd oda, hozd haza, melegítsd meg, hűsd le. Szóval, na, ezer dolog van már, mint hogyha a létezésem egyáltalán nem villanyozná föl őt. Mondjuk engem se az övé. És akkor a harmadik lépés, hogy valahogy valamit át tudunk onnan hozni, például, hogy így mondanám ezt, hogy megélem, hogy ő az a valaki, aki az által, hogy hozzám jött, kiszolgáltatta magát az én törékeny és töredékes szeretetemnek. Pedig neki is csak egy élete van. Hogy az egy mekkora döbbenetes bizalom, és mekkora ráhagyatkozás, hogy tudta rólam már korán, hogy tökéletlen vagyok. Ilyen manapság ezt jól kipuhatoljuk. Van egy listánk, hogy miből kéne megváltoznia. És hogy ő tudta, hogy én egy tökéletlen alak vagyok, és mégis hozzám jött. Pedig csak egy élete van. Hát azért... Ejha, azért ebben van mit megbecsülni. Igen. Aztán itt mire találhatok még rá? Arra, hogy itt kimondhatom azt, hogy akarom, hogy legyél. Hogy nem csak vagy, hanem most már én akarom, hogy legyél. Ez nagyon hasonlít ahhoz, mint hogy szabadok vagyunk, de egy kapcsolatban az a gyönyörű, hogy valaki szabadon odaadja magát nekem, és én pedig szabadságot adhatok a másiknak. Nem csak arról van szó, hogy szabad, mert kétségkívül szabad, hanem az életnek egy csomó helyzetében azt mondom, legyél szabad. Hogy a kapcsolatban az a gyönyörű, hogy ami egyébként is van, azt még adni is tudjuk. Hogy te vagy, és mégis egy kapcsolatban én azt mondom, hogy akarom, hogy legyél. Hogy a létezésed érték, de én azt mondom, öröm az, hogy vagy. Hogy te szabad vagy, ez nyilvánvaló, és én azt mondom, akarom, hogy legyél szabad. És ez sokkal több, mint hogy szabad vagyok. Ezt gyönyörűnek látom. Hogy egy kapcsolatban valami olyasmit ajándékozunk, ami egyébként van, de ebben az ajándékozásban annak valami nagyobb mélysége nyílik meg. Helyhaj. Igen, és akkor így. Tehát elég, ha vagyok. De itt egyszer csak megélem azt, hogy a létezésedre mondhatok igent. És hogy te is igent mondasz a létezésemre. Mint hogy a pici babáknál ugye valaki azt mondja, tulajdonképpen minden babának elsősorban arra van szüksége, hogy örüljenek annak, hogy ő van. Ha ezt egy kicsi baba megkapja, hogy újból és újból megél, hogy örülnek annak, hogy van, ennyi. Többi. Jó. Következő. Nem akarok ellenállni.
Nem.
Engedem, hogy hassál rám. Megteremtem annak a világát, vagy közegét, hogy te hassál rám. Ha? Igen. És hogy ez a nem tudok ellenállni, azért Hellingernek van egy nagyon szép gondolata. Az nem egyszer eszembe jut. Azt mondja, hogy hát tulajdonképpen egy csomó kapcsolati konfliktus más alapokra kerülne, hogyha egy férfi azt mondaná, hogy szükségem van erre a nőre, mert én sose leszek olyan, mint ő. Hogy van benne valami, pusztán azáltal, hogy nő, ami én sose leszek. És nekem erre szükségem van. Ez nagyon értékes, nagyon egyedi, és én olyan sose leszek. Azt vagy te képviseled, és adod meg nekem, vagy akkor az nincsen nekem. És a nő azt mondja, hát te pedig férfi vagy, és hát én meg sose leszek az. Ezért te képviselsz, és hozol valamit, ami... Vagyis, hogy azt mondom, nem azt, hogy nem tudtam ellenállni, hanem azt mondom, hogy beismerem, hogy kevés vagyok magamnak. Ezt most beismerem ünnepélyesen. Hogy kevés vagyok magamnak. Nem vagyok elég magamnak. Nem vagyok. És ha tökéletes lennék, se lennék elég magamnak. Ez a szép. Hogy az ember az a lény, aki nem elég magának.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.